Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön örülök, hogy sok fiatalunk van a mai napon. Hányan is pontosan? A még fiatalabbakat kérdezném. Ott vannak a fiúk, ugye? Kezeket fel, hadd lássam, hadd számoljalak meg benneteket. Hatan. A gyülekezet egy harmadát a fiatalság és a gyerekek teszik ki. És amikor az alapigét elolvassuk, figyeljetek, mert a gyermek Isten tiszteletnek a szövege is, egyben a felnőtt Isten tiszteletnek a szövege lesz. Jónás próféta könyvéből olvasom az első fejezet első három versét. Jónás próféta könyvének az első fejezetéből az első három verset. A nagyobbak vegyék elő a bibliájukat, jobb, mintha egymással beszélgetnek, játszanak, nevettetik egymást, stb. Jó? Akár szét is lehet ülni, fiúk, nem bánom. Jó? Nem kell együtt lenni. Tehát Jónás próféta könyve első fejezetéből az első három verset olvassuk. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkelt Jónás, hogy Tarzisba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely ment Tarzisba, és megadva a hajóbért beszállt abba, hogy Tarzisba menne velük az Úr színe elől. Kedves fiatalok, kedves gyerekek, mi volt a Jóisten tanácsa, úti terve Jónással? Jónás, menjél Ninivébe. Jónás pedig felkelt és keresett egy hajót, amelyik hova ment?
Tarzisba.
Emlékszem gyerekkoromban, amikor édesanyám azt mondta, hogy kisfiam, tedd már meg, hogy az udvaron megcsinálod ezeket a feladatokat. Én pedig azt mondtam, hogy anyukám, nekem nagyon sok dolgom van még a szobámban. Most jutott eszembe, hogy rendet akartam rakni a szobámba, ugye? De hogy jutott eszembe, hogy rendet akartam lenni a szobámba? Csak annál, hogy kimenjek és megcsináljam azt, ami az udvaron van, még ahhoz is jobban volt kedvem, mert ez itt a kulcs, ugye, hogy mihez van kedvem, még annál is jobban volt kedvem ahhoz, hogy inkább annál még egy szobarendberakás is jobb, mint hogy elkezdjem az udvaron azt a nagy feladatot. Gyerekek, ismeritek azt, hogy van kedvem valamihez? Vagy hogy apa, anya, most ehhez nekem nincs kedvem. Ismeritek? Hallottatok már olyan gyerekekről, akik ezt szokták mondani, hogy de most ehhez? Van ilyen gyerek ismerőseitök között? Iskolában, óvodában, ugye? Lehet, hogy ismertek ilyen gyerekeket. Hát, hogy nekik tudjatok segíteni, elmondok erről egy történetet, jó? Mert hogy a mi feladatunk a misszió, nem? Segítsünk azoknak, akiknek nincs kedvük valamihez. Hazaérkezett a család a bevásárlásból, és ennek a kisfiúnak is az édesanyja mellett, vagy kislánynak az édesanyja mellett, mert örülök, hogy két lány is van a hat fiatalból most. Ennek a kislánynak az édesanyja mellett nagyon jó volt a dolga, együtt végezték a bevásárlást, és amikor anya megállt a ház előtt, akkor azt mondta, hogy kicsim, ugye segítesz behordani a csomagokat. Mire? Mit mondott a gyermek? Anya, nekem nincs kedvem most. Az anya nem mondott semmit. Ez egy nagyon kedves anya volt. Nem kezdett vitatkozni, veszekedni, hogy de már legy ilyen lusta, miért vagy ilyen haszontalan. Tudjátok, az anyák nagyon kedvesek, nagyon türelmesek, szeretik a gyermekeiket. Nem mondott semmit. A kis gyermek beszaladt, mert anya hagyta. Mert ezt már sokszor eljátszották, már sokszor volt ilyen, hogy gyere, segíts már, és de segíts már. Na jó, és akkor valahogy még a táska alja is kiszakadt, mire behúzta a földön, hogy segítsen, és aztán semmi nem úgy sikerült. Most az anya úgy volt, hogy na jó, most akkor ezt most hagyjuk, mindent bevitt egyedül. A gyermek kinézett az ajtón, hogy vége a munkának, akkor előjött és igyekezett kedves lenni anyával, igyekezett olyan, mert hát ugye az előbb valamiben nem segített, akkor most igyekezett kedves lenni. Vannak ilyen gyerekek, biztos találkoztatok már ilyennel. Valamit nem úgy csinál, akkor utána igyekszik kedves lenni, oda dörgölődzik, oda bújik, de úgy szeretlek, Az anya nem mondott semmit. Nem mondta azt, hogy ez előbb miért nem szerettél, mikor a csomagot kellett volna hoznom, ugye? Nem mondott semmit az anya. Hanem, somolyogtok, látom, hogy ismertek ilyen gyerekeket. Szóval az anya nem mondott semmit, megölelte, jó van kicsim, úgy szeretettel viszonyult. De érezte a gyermek, hogy valami itt nincsen rendben, de az anya kedves volt vele. Hanem aztán másnap reggel volt az indulás. A felnőttek a munkába, a gyerekek a feladataikra, az óvodába, iskolába, vagy ami éppen a feladatuk jött, és ment ki a gyermek a konyhába, és mondta, hogy na, kész a reggelim, meg az uzsonnám a szendvics. Anya mondta, hogy persze, persze, minden megvan hozzá, persze, ott van a frigider, ott van a vágódeszka, ott van a kés, ott van a szalvéta, kicsi, minden megvan hozzá, persze, nyugodtan. Amilyen kedvesen csak tudta az anya, a legkedvesebben. Megállt a gyermek, vágódeszka, kés, kenyér, frigider, de hogy lesz ebből uzsonna, anya? Hát kicsim, oda ment, megölelte, hát kicsim, hát minden menni fog, hát te egy nagyon ügyes, rendes gyermek vagy. Hát persze, én mindent megvásároltam, mindent hazahoztam, mindent betettem. Most pedig rajta, ügyes vagy. Anya, de hát ezt mindig te szoktad csinálni. Ó, hát én most is a legjobban szeretlek téged, csak tudod, tanultam tegnap egy új mondatot, nincs kedvem. Gondoltam, kipróbálom ezt a mondatot. Gondoltam ki, láttam, hogy működik. Működött, tudjátok? Kezdte elszégyelni magát a gyermek. De hát mi az, hogy nincs kedve? Anya, mi lesz akkor, hogyha neked nem lesz kedved? És akkor mi lesz mostantól a mosással, meg a vasalással, meg a takarítással? Most akkor ezek után mi lesz, hogy jaj, kicsim, hát ezt biztos megérted. Hát én is megértem, hogy neked nincs kedved. Hát biztos te is megérted, mert mi egy összetartó, szerető család vagyunk. De anya, egy összetartó, szerető családban az anya az gondoskodik a kisgyermekéről, az elkészíti neki a reggelit, meg a szendvicset is úgy oda készíti a kedvenc szalvétájában, és mindent úgy. Ilyen egy igazi... Hát igen, szerintem is egy igazi gondoskodó, összetartó, szerető családban az anya, az apa, a mami, a papa, akik amilyen család, amelyik amilyen család, de ott igen, megteszik egymásnak, ugye? Anya, én... Máskor majd inkább én is, csak most még készítsd el egyszer, majd segítek behozni a csomagot legközelebb, de készítsd el az uzsonnát most még. Én rátok bízom, kedves fiatalok, hogy szerintetek vajon az anya ezek után elkészítette az uzsonnát, de nem tudom, én nem fejezem be a történetet. Látom, bólogattok, hogy biztos elkészítette, ugye? De akkor van egy másik kérdésem is, ha már így bólogattok. Szerintetek a következő alkalommal is ott hagyta a gyerek az anyut, hogy egyedül hozza be a csomagokat a boltból?
Igen.
Igen? Hát, lehet, hogy ismertek ilyen gyereket, de én azt kívánom, hogy segítsetek neki megváltozni, jó? Segítsetek neki megváltozni a jó példátokkal, mondjátok, hogy figyelj ide, segíts anyudnak, mert én ilyet soha nem tennék a helyedbe. Soha nem tennék. Meglátod, milyen boldog az a gyerek, az a fiatal, aki nem hallgat arra, hogy van kedve, vagy nincs kedve, hanem megy, és mivel szeret, mivel összetart, mivel egymás támaszai vagyunk, ezért segít a másiknak. Kedves gyülekezet, kicsit a Jónás történetéről is először ez jutott eszembe. Persze itt van rögtön az első kérdés, hogy amikor Jónás megkapta azt, hogy menj el, kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, mert nagyon nagy bajban van Ninive. Olyan rosszak már, hogyha most meg nem változnak, én fogom őket meglátogatni. De magam előtt elküldelek téged, Jónás. Menj el, és beszélj a szívükre. Kérjed meg őket. Szerintetek Jónásnak miért nem volt ehhez kedve? Miért nem volt ehhez kedve? Azt olvassuk, hogy mindent megtett. Jó, megyek szolgálatba, csak nem oda, ahova te küldesz. Tudok egy jobb misszió területet. Tudok egy olyan helyet, ahol talán több értelme van. Szoktatok azon gondolkodni, hogy melyik ember szimpatikusabb, melyik ember kedvesebb neked, ha már valahova menni kell, ha már valahol szolgálni kell, akkor mégis inkább ehhez van kedvem, vagy ehhez nincsen kedvem. Szoktátok mérlegelni ezeket? Biztos úgy mondom a választ a magam kérdésére, hogy biztos ti is szoktátok, hogy veletek is előfordul. Inkább akkor már ide. Ha már nem térhetek ki a szolgálat elől, akkor egy kicsit nekem is legyen azért jó, ne? Az ember könnyen észreveszi magán ezt a vonást, ami Jónásnak is egy vonása volt, és tudjátok, Jónásnak volt erre oka, hogy ezt tegye. Ninive mennyire volt gonosz város? Tudunk valamit róla? Az asszír birodalom talán központja volt, jól mondom? Az asszír birodalom központja volt, és olyan hódító tevékenységet végzett, ami Jónást elborzasztotta. Az asszírok a leigázott népekkel a lehető legkegyetlenebbül bántak el. Nem ismerték a könyörületet. És amikor Jónás azt a feladatot kapja Istentől, hogy menjen el és látogassa meg ezt a népet, és fedje meg őket, és ajánlja fel az Isten kegyelmét nekik. Jónás azt mondta, amit mi is szoktunk mondani, Istenem, én bárkiért fáradozok, de hozzá engem te ne küldjél. Ő nekem annyi gondot okozott, ő nekem annyi szomorúságot, én már annyira reménytelennek látom az ő helyzetét, bárkiért, de ne hozzá. Hogy a lelkész is az Istentől megkísértve, mint Jónás, úgy van, hogy hát akkor milyen jó lenne oda menni, mert ott mindig megdicsérnek a prédikációért, nem? Milyen jó lenne inkább oda menni, mert ott olyan finom ebéd van az Isten tisztelet után. Milyen jó lenne oda menni, mert ott van zongora kíséret az énekhez. Milyen jó lenne oda menni, mert ott puha a szőnyeg, és a gyülekezetben nem fázok. És miket szoktunk mi mérlegelni? Amikor emberek közé megyünk, az Isten mindig szolgálatot bíz ránk. Bármilyen helyre megyünk. Talán az Istennel járásban ez a legnehezebb. Hogy olyan jó, hogy ő megváltott engem, olyan jó, hogy ő annyira szeret, amennyire soha senki nem fog, mert nem tud szeretni senki ezen a világon. Hogy ez nekem egy olyan nyugalmat jelent, egy olyan biztonságot jelent, de utána azt mondja, hogy rendben, megölelgettelek, megszeretgettelek, szeretném általad is továbbadni ezt a szeretetet másoknak. Nem, én itt akarok mindig maradni a közeledben. Nem, én általad is tovább akarom adni ezt a szeretetet. És az ember azt mondja, hogy na jó, de akkor legalább hadd válasszam ki én, hogy kiknek szolgálok. És az Isten nem engedi meg, hogy kiválasszam, hogy kiknek szolgálok. Nem engedi meg. Egyszer lelkészekkel beszélgettünk arról, hogy a lelkészeket helyezik. És nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, ki szereti, hogyha helyezik. Hogyha egyeztetve, de mégis mások mondják meg, hogy jó, eltelt most már 4 év, 5 év, 8 év, 10 év, most már szükséges lenne költöznöd és menned ide vagy oda, jó esetben országon belül, de hogy világmisszió legyen, ahhoz nagyon sokszor más országokra, más kontinensekre is ugye van, hogy vállal, vagy vállalnia kell testvéreknek helyezéseket. Ez nagyon érdekes dolgot mondott egy lelkész. Beszéltünk ennek a nehézségeiről, milyen hatással van ez a gyerekeinkre, a családunkra, a házastársunkra, mennyire jó ez, mennyire nem jó ez, az egyház elég figyelmese, vagy nem elég figyelmese, nagyon sok mindenről beszéltünk. Felállt egy lelkésztárs, és a következőt mondta. Testvérek, nagyon érdekes, ahogy mi emberileg körüljárjuk ezt a kérdést, de én 7-szer költöztem eddig a szolgálatom során, 7-szer költöztem, 6-szor úgy, hogy megmondták, hogy hova menjek, 1-szer pedig úgy, hogy mondtam, hogy most már annyiszor döntöttetek helyettem, hogy vállalok, de kérlek, hogy úgy vegyétek figyelembe, hogy én ide megyek. Családi okok, az ingatlan megoldás, stb. Most is költözök hetet, de ide megyek. És azt mondja, szeretném nektek elmondani, hogy mind a hat költözés, amikor nem én választottam, áldást hozott az életembe. És az, amikor én választottam, minden szempontból, anyagi, egészségi, emberi szempontból, minden szempontból rosszul sikerült. Azt mondja, én nem tudom, hogy ez hogy van. Nem tudom, hogy ez hogy van, de a Jóisten biztos akar minket valamire tanítani. Nem így van ez a hétköznapi életünkben is? Mikor úgy megtervezzük, úgy kitaláljuk, még a színt is a színhez, a formát a formához, az erdőt a házhoz. Mi mindent kitalálunk, nem? Akkor a Jóisten valamiért, nem azért, mert nem szereti, hogy boldogok legyünk, de mikor mindent mi találunk, rendezünk, illesztünk, passzítunk, mindent úgy, hogy minden úgy legyen, akkor sokszor azt tapasztaljuk meg, hogy rosszabbul sikerült, mint amikor a dolgok felét meghagytam neki. Mint amikor nem engedtem, hogy mindent ő úgy találjon ki, akkor sokszor kiderül, hogy sokkal kevesebb tapasztalat, sokkal kevesebb szabadítás, sokkal kevesebb áldás. A Jónás történetnek az elején csak egy nagyon legelső tanulságként talán magunkkal vihetjük az életben, amikor megpróbáljuk újra és újra bebiztosítani magunkat. Nem azért, mert ez rossz dolog. Nem azért, mert a Jóisten is nem a tervszerűség istene lenne. Vagy ne az lenne. Nem azért. Hanem, hogy az ember, amikor Jónáshoz hasonlóan megpróbálja az életében az Isten vezetését, úgy oda biggyeszteni a sok-sok szép terv végére, hogy és egyébként, ha pedig legyen meg a te akaratod, mert az enyém már minden téren megvolt, akkor lehet, hogy a dolgok nem annyira jól sikerülnek majd. Mint hogyha az ember azt mondja, hogy köszönöm, köszönöm, figyelek rád, ez lenne az én akaratom, de tulajdonképpen tudod mit? Ma este én ezt letettem elé. Írd felül, mert az lesz a jó. Nem ragaszkodom hozzá foggal körömmel. Nem keresem azt a biztonságot, amit az emberi értelem teremthet magának. Persze használom az eszemet, persze igyekszem. Igyekszem megtalálni a szolgálati helyemet, de Istenem, tudod mit? Tied a végső szó, igaz? Milyen jó, amikor az ember ezt meg tudja élni. Jónás nem tudta megélni, és rákerült egy hajóra, amit aztán nagyon bánt. Nagyon-nagyon bánt. Azt a hajót ő választotta magának. De azt olvassuk, hogy az a hajó olyan viharba került, hogy már aztán a hitetlen kapitány és a pogány istentelen matrózok is azt mondták, hogy hát valahogy hívjuk az égiek segítségét, de hogy bíztak ők az Istenbe, babonás emberek voltak, babonás vallásosságuk volt, de tudjátok mi az igazság? Az Isten az ő babonás hitükre válaszolt. Nagyon megdöbbentő, nem? Mivel ott volt közöttük egy hívő ember, aki nem hitt az Istenben, úgy szívéből, úgy, hogy az akaratát oda tegye, ezért az Isten meghallgatta a babonás embereknek az öntudatlan imádságát. Tehát nem egy tudatos hívő imádság volt. Sorsot vetettek, és mit adott a Jóisten? Hogy a sors úgy essék, hogy kiderüljön, hogy Jónás az oka a viharnak, igaz? És amikor azt mondták neki, hogy mondd meg, hát nem akarunk neked rosszat, de hát mi is bajba kerültünk, hát valami gondod van neked a gondviseléssel, az Istennel. Azt mondta nekik Jónás egészen egyszerűen, mert volt lelkiismerete. Fogjatok meg, 12. vers, vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Jónás nagyon jól tudta, hogy mi a baj, ugye? Vessetek, és megcsendesedik. Mert tudom, hogy én miattam van ez a nagy vihar rajtatok, és nem mondott el nekik mindent. De valahogy olyan szép ez a történet, mert az Isten az ő szolgáját elküldi, hogy vigye el az evangéliumot egy nagyon gonosz városnak. Jónásnak nincs kedve hozzá, az a város meg annyira rossz, hogy oda meg végképp nincs kedve menni. És akkor elkezdődik egy különleges utazás, amiből mindig az derül ki, hogy az ember, amikor az Isten helyett választ és dönt, vannak ilyen életélményeink, nem? Hoztunk döntéseket az életben az Isten helyett, és kiderült, hogy nem voltak igazán jól megalapozott döntések. De egy valamit nagyon szeretnék, hogyha nagyon-nagyon elvinnénk magunkkal. Attól, mert vannak ilyen döntéseink, az Isten végigutazza velünk a mi életünket. Nem gyönyörű? Attól, mert vannak ilyen döntéseink, az Isten ott van velünk. Ott van velünk a viharban lévő hajón. Egyébként engedi, hogy a sorsban kijöjjön a sorsvetésben a mi nevünk, ugye, hogy mi vagyunk az okai ennek a viharnak. Végig utazza velünk. Sőt, amikor aztán megfogták, és zsupsz bedobták a tengerbe, az Isten ott is ott volt vele. Hozhatunk mi rossz döntéseket, de amennyiben őszinték vagyunk, akár csak egy picit is, hogy merjünk utat nyitni, hogy Istenem, most akkor jó, javítsuk ezt a döntést. Itt mi volt az útnyitás? Bevallotta a hitetlen emberek előtt, hogy én vagyok az oka. Én vagyok. Nem velük együtt elsüllyedt és meghalt, hanem vállalta a felelősséget. Én vagyok az oka. Mert az Isten engem annyira szeret, én pedig az Istennel úgy vagyok, hogy te ugyan nagyon szeretsz, de most nekem ehhez van kedvem, vagy ehhez nincs kedvem. És amikor bedobták a tengerbe, a tenger megcsendesedett. Kiáltottak azért az Úrhoz, és mondták a hajósok, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el az ember lelkéért, és ne hálints ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amit akartad. Csodálatos. Már csak az a szomorú, hogy ilyen imát a pogányok mondtak, ugye, és nem a hívők. Testvéreim, életünk rossz döntése, a misszió előli kitérésünk, hogy én Istenem, hát éppen csak valamennyire boldog vagyok, hogy még én szolgáljak másoknak, én menjek Ninivébe. Az Isten azt mondja, hogy szeretlek téged, valahogy addig szeretlek téged, amíg meg nem tanulod teljesen átadni a te életedet nekem. Csodálatos dolog, amilyen Istent nekünk, ami keresztény hitünk, ami krisztusi hitünk ad a Szentíráson keresztül. És amikor olvassuk tovább a történetet, minden felnőtt és minden gyerek tudja a történet folytatását. Mi vált a tengerben Jónásra? Nem akármilyen élmény, igaz? Nem akármilyen élmény. Mikor úszol egy nagy vízben, és benne van a fejed a vízben, és nézel, és azt mondod, hogy jaj, bele se merek gondolni, hogy mi van, ha most egyszer csak velem szemben megjelenik egy ilyen uszony mondjuk a vízből, ugye? Jaj, mi lesz? És megjelent egy nagy hal, és nagyra nyitotta a száját, és nem tudjuk pontosan megmagyarázni természettudományosan, és hogy vajon akkoriban éltek-e ott olyan halak, mert most vajon élnek-e ott, és befér-e, és bent gyújtotta gyertyát, főzötte, lepihente, stb. Nem tudjuk megmagyarázni. Nem tudjuk megmagyarázni. De már túl vagyunk azon, hogy az Isten 6 nap alatt megteremtette a világot, akkor már valahogy ezt is megoldotta. Miért? Nem azért, mert olyan okos, olyan bős, olyan hatalmas, hanem mert annyira szerette Jónás. Annyira szerette Jónás. És könyörgött Jónás az Úrnak, és itt olvashatjuk az ő csodálatos imádságát. Az ő csodálatos imádságát. Én csak a 8.-9. verseket olvasom. Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Olyan szép ez a vers, nem? Mikor elcsügged bennem az én lelke. Hát hogy ne csüggedne el az ember, mikor az Isten elől fut, nem? Mindig el fogunk csüggedni, mikor a magunk akaratát kivitelezzük. Tehát ezen ne lepődjünk meg, ne mondjuk azt, hogy hát történt, ami történt, de most úgy el vagyok csüggedve. Hát miért nem oldja már meg az Isten a problémámat? Össze kell rakni. Először is nem az ő akarata érvényesült, hanem az enyém. Hát hogy ne csüggednék most el, nem? Tehát az érzelmeket ne engedjük, hogy legyőzzenek bennünket. Érzelmi alapon ne hozzunk döntéseket, hanem elcsügged bennem az lelkem, mi az egyetlen jó döntés az elcsügged szívnek? Mi az egyetlen jó döntés? Bárhol csügged el, halgyomrába, repülőn, hajón, vonaton, otthon, hajléktalanként, bárhol csügged el az ember. Mi az egyetlen jó döntés? Mikor elcsügged bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról. És ez miért olyan biztonság? Hát ő engem nagyon szeret. Hát ő Ninivét is nagyon szereti. Akkor még én is beleférek az ő szeretetébe, nem? Hát az egész világért fáradozik. Most is. Fenntartja, küzd. Elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád. Nem csodálatos? Nem csodálatos? Most dobtak be az emberek a vízbe. Ugye? Ugye milyen csodálatos? Úgy örülök, hogy ti is csodálatosnak tartjátok. Most dobtak be az emberek a vízbe, és megérdemeltem, hogy bedobtak, de akkor is azért rosszul esett, hogy bedobtak, nem? És aztán ők békésen hajókáztak tovább, én pedig itt vagyok egy halgyomrában. De bármilyen mélyen vagy egy halgyomrában. Ez dupla börtön, nem? Ennél nagyobb börtön nincsen. Elnyelve lenni, és ez még levisz a mélységbe, igaz? Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus áldozatánál is, ugye a három napig, ugye, hogy az jelképesen teljesen a sírban, ugye ennek a jelképévé válik, amire hivatkozik is az új szövetség. Ebből a dupla mélységből az emberi kivetettség, és talán Istentől eltaszítottság, de nem. Mert ha elcsügged bennem a lelkem, megemlékeztem az Úrról. Ezzel a mondattal az egész életet végig lehet csinálni. Így van? Mert adott az emberi oldal, elcsügged bennem a lelkem. Ez mindig fog jönni, nem? Ez mindig fog jönni. Hol a magam rossz döntései miatt fogom a fejem, hol mások döntenek felőlem rosszat és fogom a fejem. Egyébként melyik a szörnyű? Szerintetek melyik miatt csügged el jobban az ember, amikor magam rossz döntése miatt kerülök bajba, vagy amikor mások rossz döntése miatt kerülök bajba?
Az igaz egyébként, hogy a mások döntése miatt jobban sajnálom magam. De nagyobb bajban mégiscsak akkor vagyok, amikor a magam döntése miatt kerültem bajba. A csüggedés szempontjából pedig, mint érzelmi állapot, teljesen mindegy. Ilyenkor az ember azt érzi, hogy egy mélységben egy hal gyomrában van. Hogy se fény, se esély, se lehetőség, nem? Tehát ez az érzés, ez mindig jusson eszünkbe a rossz érzéseknél. Héten egyik éjjel nem tudtam aludni. Jöttek a rossz gondolatok. Milyen lesz a holnapom? Egyébként, hogy nem is csak a holnapom, nem tudok aludni. Ebben a világban, ahol fel kell ébredni, hogy mi vár ebben a világban. Atomfenyegetettség, ugye? Ökológiai katasztrófa, kilátástalanság, gyűlölködés az utcán, gyűlölködés az utakon, mindenütt. Hát, Isten, ismeritek az éjszakai rossz gondolatokat? Ismeritek? Olyan, úgy örülök, a gyerekek nem ismerik. Ez a felnőttek kiváltsága, ugye? Nem fog sikerülni. Rengeteg ugye rossz gondolat. Az ember úgy érzi magát, és ezt vigyük el magunkkal, mint egy hal benyel, és levisz jó mélyre. Innen aztán, ugye? Innen aztán. És az ember úgy megtanulja elfogadni, hogy igen, Istenem, még jó, hogy te ide is elkísértél engem. Még jó, hogy te itt is velem vagy. Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és az ima onnan is kijut, ahonnan az ember még nem látja, hogy én hogy fogok kijutni. De az ima onnan is kijut. Az ima onnan is kijut. Én még lent vagyok a halnap hasában, gyomrában, a tenger mélyén, de az imám már feljutott. Tehát az ima megelőzi, az ima készíti a szabadulás útját. És olyan megdöbbentő és olyan elgondolkodtató ez az egész történet. Ninivéhez közel partra kerül Jónás, és nincs vége a történetnek, hiszen most még csak az élete menekült meg. De tudjuk, hogy Jónás attól még nincsen rendben, hogy életben maradt, igaz? Attól még nincsen rendben. Tudjuk, hogy ott jön még a nagy feladat, hogy Ninive megkerülhetetlen, egyszer, ami Ninivénkkel szembe kell nézni. Ugye? Tehát, hogy megtanulni azt a helyet, azt az embert is szeretni, aki pedig mindent megtett azért, hogy ne szeressem. Jónásnak Ninive egy ilyen volt. Ninive annyira gonosz volt, annyira istentelen volt, hogy Jónás azt mondta, hogy ne ilyen missziót bízzál már rám, hát ne ilyen emberekért kelljen már fáradoznom. Hát egy kicsi jó legyen már, hogy legalább nem nagyon rossz, ugye? De Isten azt mondta, hogy Jónás, én fogom a kezed. Volt ez a cet, volt ez a hajó, gyerünk tovább, jó? Mert a legnagyobb dolgot akarom neked megtanítani. A legnagyobb dolgot, amit ember megtanulhat. És Jónás könyve az Ószövetség egyik legszebb evangélium írata. Az egyik legszebb evangélium írata. Mert Jónás is esélyt kap, Ninive is esélyt kap, a hajósok is esélyt kapnak. Itt szinte mindenki az üdvösség közelébe kerül. Kevés ilyen bibliai történet van. Ahol az Isten jelleme, az Isten mindenhova elkísérlek, Ninivébe elkísérlek, a tenger mélyén ott vagyok, felszállok veled a Tarziszi hajóra. Ott kisorsoltatom a neved, de az se bánt, ebből is jó lesz még, csak most tűnik úgy, hogy nagyon rossz, ha bevágnak a vízbe, ugye? Szóval ez egy csodálatos történet, a Jónás történet. Pedig olyan mélységek vannak benne, hogy mi a felére is azt mondjuk, hogy elég a magunk életében, nem? Hogy küldetésem van, közben magammal se vagyok tisztában? Hogy rossz embereket bízol rám? Hogy hordozzam el őket szeretetbe, meg mondjam, hogy megtérhetsz ám, Krisztus téged még mindig nagyon vár. Hát Istenem, hát most húzták ki a hal szájából, ahova azért kerültem, mert már én eleve menekülök előled. Hát hogy működik a te megváltó munkád? És Jónás könyve arról szól, hogy mindenki felé és mindenhol, minden időben működik az Isten megváltó munkája. Mindig. Azt olvassuk, hogy amikor Jónás hirdeti az evangéliumot, valami egészen felfoghatatlan dolog történik. Hirdeti az evangéliumot, és a ninivéiek hittek Istenben, és böjtöt hirdettek. Ugye milyen különleges? Elmegy az ember evangéliumot hirdetni, felkészült, csupa kedves ember, milyen jó ez, minden meg van hirdetve, elég meghívó, vetítés, jó vázlat, stb. Stb. És nincs semmi gyümölcse. Dadogtam, nem tudtam elmondani rendesen, össze-vissza voltak a gondolatok, kiégett a vetítőlámpája, nem is jöttek el annyian, pedig minden megvolt hozzá, ugye? Ez a tarziszi misszió. Elmegy az ember oda, ahol semmi esély, ahol csak rossz emberek vannak, ahol nem lett eléggé előkészítve, stb. És lelkes, nyitott szívű emberekkel találkozik. És az ember azt mondja, hogy ja, hogy a munkát nem én végzem, hanem te. Már megint összekevertem. Azt hittem, hogy én vagyok a nagy munkás. Azt hittem, hogy neked rám van szükségem, Istenem, mert hát én olyan egyedülálló módon tudom, ugye? De nem, te leszállítottál hajóról, és elküldtél oda, ahova azt mondtam, hogy ott vársz te megtérést, Isten. Nagyon sokszor kell csalódnunk nekünk az előítéleteinkben. Nagyon sokszor. És minél többször csalódunk, az Isten annál jobb eszközei lehetünk mi az életben. Annál inkább fel tud olyan emberek javára használni. Annál inkább megismerhetjük azt, hogy a misszió nem a te teljesítményedről szól. De azt mindig tud, hogy neked minden nap missziód van. Mindig tud. Akár kertet kapálni, és akár csövet szerelni, akár drótokat összekötni, akár számítógépeket beprogramozni, vagy infúziót bekötni, vagy bármilyen területen dolgozol. Olyan nincs, hogy neked ne lenne szolgálatod. Emberek számára ma is, lehet, hogy az utolsó lehetőség vagy, akit az Isten fel akar használni. Pedig egy teljesen hétköznapi helyzet. És elmegy Ninivébe, és azt látja, hogy Istenem, hát te tényleg nem véletlen küldtél ide. Hát itt tényleg, én nem gondoltam, hogy ezek az emberek meg tudnak változni. És figyeljétek meg, nyissátok ki újra, most keressétek meg a 4. fejezet 1. versét. Mit mond ilyenkor Isten embere? Mit mond ilyenkor Jónás, aki előbb menekült ki a tenger mélyéből, és minden idők egyik legnagyobb evangelizációs tapasztalatát élhette meg? Mit olvasunk? Jónás könyve 4. fejezet 1. verse. Ez az utolsó fejezet már. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudott. Különleges az ember, nem? Csodálatos. Az idősektől tanultam, amikor azt mondják, hogy csodálatos, van egy borzasztó történet a Bibliában, és voltak ilyen aranyos idős testvérek, széttárták a kezüket. Hát nem csodálatos. Sos, ismeritek, hogy ezt mire szokták használni, ugye? Mindig megértettem, most egy ilyen szomorú történet, de mi a csodálatos? Hát nem csodálatos, és sose értettem, mire mondják, hogy csodálatos. Na, csodálatos azok mondjuk, hogy szép, de hát ez csúnya, nem? Hát hogy lehet valaki ilyen undok? Hogy minden idők legnagyobb fogány missziós ószövetségi tapasztalata fűződik a nevéhez. Hát nem csodálatos, hogy az Isten még mindig nem csapja agyon Jónás, nem? Nem csodálatos? Nem csodálatos, hogy amikor valami sikerül, de mi csak félszívvel voltunk benne, és nem tudunk neki igazán örülni, mert egyébként nem érdemelték meg. Miért áldottad meg az ő ige hirdetését, mikor én sokkal jobban felkészültem? Nem? Nem csodálatos, hogy amikor az ember szívében a féltékenység, az irítség, az elégedetlenség ott van, mert az Isten jobban szeret, mint én, és megbocsát nekik? Nem csodálatos? Hogy az Isten még mindig azt mondja, hogy te is az én gyermekem vagy, te is az én eszközöm vagy. Majd egyszer leszoksz arról, hogy kimaradj ezekből az emberi játszmákból, a féltékenység, az irítség, a versengés, pusztán azért, mert nem érted az akaratomat, ezért gyengíted magad, függeszted magad azzal, hogy haragszol például emberekre. Hát mire jó a harag? Hát mire jó a harag, nem? Ápolod magadban a sérelmeidet? Jónás, hát most hoztalak fel a tenger mélyéről. Könyörgött azért az Úrhoz, és azt mondta, ez is egy nagyon őszinte ima lesz, de tudjátok, a Jóisten egyik legnehezebb terhe az, hogy a mi imáinkat kell sokszor hallgassa. Ami félig kész és félig őszinte imáinkat. Kérlek, Uram, vagy nem ez volt az én mondásom, mikor még az én házamban voltam, ezért siettem, hogy Tarziszba fussak, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmi, nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó. Ez a legszebb ószövetségi igevers egyébként, ami visszatér, ugye Mózes látja az Istent, irgalmas, kegyelmes Isten, nagy irgalmasságú, 10 parancsolatban is ugye benne van az Istennek, ez a bemutatása. Most ezért, Uram, vedd el kérlek az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mint sem élnem, ugye? Istenem, rendben, hogy te így intézed a dolgokat a világon. De ez annyira igazságtalan, és nekem ez annyira nincs kedvem, hogy egy ilyen munkába vegyek részt. Hogyha te akarsz, hát bocsáss meg, akinek akarsz, de én ezt nem értem. Úgyhogy tudod mit? Nélkülem ez a dolog sokkal jobban megy majd. És ha szeretsz, még egy utolsó szívességet tegyél nekem. Ez az igazi önsajnálkozó állapotunk, nem? Nem azt mondom, hogy önsajnálkozó ember, mert akkor rögtön eszünkbe jutnak mások. Az önsajnálkozás az egy állapot, ami mindannyiunkat jellemez. Néha, vagy nem néha. De ezt is imában elmondta. Becsületére váljék. Ezt is imában elmondta. Amiből azért Jónás történetéből valamit feltétlen tanulhatunk, amiben nekünk Jónás egy drága testvérünk, nem? Az, hogy mindig elmondja, ami a szívén van az Istennek. Mindig elmondja. Mindig elmondja. És amíg imádkozunk, amíg megszólítjuk az Istent, addig van esély. Addig van esély. Most, hogy az szép lesz, vagy nem, hogy beletesszük azt a csodálatos szókincset, hogy hálás szívvel, és mély, és stb. Tehát, hogy azt a speciális ima szótárt kinyitjuk-e, hogy abból mondjunk egy szép imát. Vagy egyszerűen csak elmondjuk, hogy na hát, ha akarsz nekem egy szívességet tenni, és nagy hatalmú vagy, akkor olyan szépen, csöndesen segíts kimúlni, mert én ezt már nem bírom tovább, ugye? Ez nem egy tipikus hálaadó imádság, nem? Ha aki ilyeneket imádkozik, azt nem fogjuk ide megkérni, hogy ezen a szószéken gyakran mondjon imád, nem? Ehhez képest belekerült a Bibliába. Ehhez képest belekerült a Bibliába. Mert az ember minden nyomorúságával menjen csak bátran az Istenhez. Menjen csak bátran. Inkább, mint hogy nyeljen, és aztán szenvedjen. Inkább, mint hogy hősies próbáljon lenni, és aztán belefáradjon. Olyan szép, hogy amikor azt mondják emberek, hogy Isten, Biblia, ne beszélj te nekem, olyan gondjaim vannak, hogy ki se lát, élni sincs kedvem, akkor mondjuk neki azt, hogy tudja, hogy ön is benne van a Bibliában? Tudja, hogy hány hívő embernek nem volt már kedve élni az életben, akiről még könyvet is neveztek el a Szentírásban, ugye? Hát ez nagyon jó, hát a Biblia pont az ön könyve. Hát az Isten pont ilyen állapotában is nagyon szereti az embert. Csodálatos, ugye? Csodálatos. És mivel ér véget az egész? Ennek a könyvnek a főszereplői nem csak az emberek, hanem az állatok, ugye? Volt egy szett hal, igaz, gyerekek?
Igen.
Volt egy szett hal, aztán jön egy másik rettenetes fenevad. Mégpedig azt olvassuk, hogy ugye ez a meleg égővi vidék, ahol leült Jónás, és csak életben maradt, mert a Jóisten nagyon szerette. Mert amíg reggel felébredünk, az azt jelenti, hogy Jóistennek még dolga van velünk. Még dolga van velünk. Ugye? És amikor volt ott egy növény, ami neki árnyékot adott, ami csodálatosan felnevekedett, és ő ült alatta és nézte Ninivét, hogy hát, ha mégis az Isten kénköves tüzes esővel ítéletet hirdet, hát, ha sikerül, akkor egyszer csak jött egy féreg, egy hernyó, és megrágta azt a tököt, és elfonnyadt az a tök, és ott maradt az a forróság, ott maradt az a kellemetlen meleg. Sokszor el szoktam gondolni, hogy hány ilyen hernyót küldött már el az életünkben a Jóisten nekünk is, hogy észhez térítsen bennünket, nem? Mikor ott voltam nagy haragomban magammal, hogy ez nem igaz, és pont velem, és pont most, és pont én, és pont, mintha szándékosan bosszantani akarna a gondviselés engem. Szándékosan próbára tesz engem, hát engem ne teszteljen. Ismeritek ezeket a gondolatokat? Ha nem, majd még meg fogjátok ismerni ezeket a gondolatokat. Akkor, pontot, pont kell életre, pontot fejlődik ki, pont azt a tököt rágja meg, pont engem süt még a nap is, ráadásul, ugye? És akkor a Jóisten, tudjátok, mert a Jóisten egy nagy egybeszerkesztő, hogyha figyelünk rá, rájövünk, hogy minden mindennel jól függ össze az életünkben. De ez rá kell nézni, ha nem ránézünk, akkor minden mindennel rosszul függ össze az életünkben. Akkor azt látjuk, hogy Jónást egyszerre menteni akarja az üdvösségre, de egyszerre erősíti meg benne a szolgáló lelkületet is. Mert élni egyenlő szolgálni, és aki szolgál, az életben maradt. Tehát ez a kettő nem szétválasztható. És amikor felteszi az Isten a 9. versben, az utolsó versekben a kérdést, mondta az Isten Jónást, méltán haragszol a tök miatt? Úgy érzed, hogy van jogos harag egy hívő ember életében? Hát, méltán haragszom, mint halálig, ugye? Annyira szívből jönnek a mondatok, nem? Ismeritek a méltán haragvást? A jogos haragot ismeritek? Ó, de ismeri az ember, nem? Ez a legfájóbb sérelem a világon. A leglassabban gyógyuló, de nem az Istennel. Az Úr pedig mondta. Te szánod a tököt, és olyan szép a Jóisten elmondja Jónás gondolkodását. Csak hogy a Jónás értse, hogy az Isten pontosan végig gondolta azt, ami Jónásban ezt a haragot kiváltja. Szánod a tököt. Szánod a tököt. Tudom, hogy szánod a tököt. Csak éppen azt nem veszed észre, hogy nem fáradtál érte, nem neveltél, semmit nem tettél érte, de mikor volt, örültél neki, és ha nincs, ami volt, akkor rögtön úgy érzed, hogy te egy vesztes vagy. Pedig semmit nem tettél érte. És volt, és nem volt, és úgy érzed, hogy ez a tök történet rólad szól, pedig ez a történet ez Ninivéről szól. Jónás, akire te haragszol, én azt ne szánjam. Aki neked bosszúságot okozott, az nekem gyermekem. Én ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van 12x10 000 embernél. Neked ez csak egy szám, neked Ninive egy szám, neked Ninive falak, neked Ninive egy gonoszság, de nekem ők számold le egyenként magadnak, 12x10 000. És ha ezt végig számolod, akkor nekem ez 12x10 000 emberi lény, 12x10 000 boldogtalanság, 12x10 000 történet, 12x10 000 lehetőség, én mind meg akarnám menteni. És te egy tök miatt bánkódsz, és nem érted meg, hogy én 12x10 000 emberi lény miatt bánkódok. Dolgozz velem, Jónás! És olyan szép Isten még azt is hozzáteszi, hogy nem csak ember van ott, hanem még barom is sok van. Az Ószövetség Zord Istene, ahogy sokszor bemutatják őt helytelenül, nem? Aki azt mondja, hogy nekem minden egyes ember fontos, még Ninivében is, még New Yorkban, még Londonban, még Budapesten, még a te haszontalan szomszédaid is, akik veled mindig rosszat tesznek, a te haszontalan családtagjaid, akik veled mindig kitolnak, a te gonosz munkatársaid, akik összeszövetkeznek ellened. De ők az én gyermekeim. Nézz rájuk úgy, adok hozzá erőt, hogy nézz rájuk úgy, ahogy én látom őket. És szabad leszel, és boldog leszel, és meglátod, hogy mit jelent az az öröm, mit jelent az az öröm, amikor velem együtt szolgálsz. Én azt kívánom, testvéreim, hogy akár a gyerekek, mi volt a mai napnak a tanulsága? Egy mondat, amit meg kell küzdeni, gyerekek? Nincs. Nincs kedvem. Na, le fogjátok győzni a nincs kedvemet? Nincs kedvem, odaáll elétek, és azt mondja, hogy te az enyém vagy, te pedig mit mondasz, ha nincs kedvemnek? Legyőzlek. Legyőzlek, nincs kedvem. Nincs kedvem most ehhez, nincs kedvem most ahhoz, nincs kedvem most amahoz, de győzni fogok. Nem szállok másik hajóra, mint Jónás. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy a Jóisten mutassa meg a mi szolgálatunkat. Sok-sok ember van körülöttünk. Sok-sok ember van. Sok-sok nagyváros van körülöttünk. Sok-sok tömegnyi emberi lény, akik reménytelenek. Ne azzal foglalkozunk, hogy most éppen miért sajnálhatjuk magunkat, hogy most miért csüggethetünk el, hogy most kinézett ránk csúnyán, hanem a Jóisten szeretetét és az ő tekintetét vegyük nagyon a szívünkre, és erősítsen meg bennünket, hogy elküldhessen, és nagy-nagy szabadításokban lehessünk az ő munkatársai, az ő kegyelméből. Amen.
Így lehet szív.
Édesatyánk, megköszönjük azt, hogy ez az egyszerű, rövid kis bibliai könyv is a te szeretetedről szól, és arról, hogy Jónás téged nem tudott úgy felbosszantani, elfárasztani, vagy kihozni a sodrodból, hogy ne fáradoztál volna érte, és ne kísérted volna előtt az ő egész élet útján. Jó atyánk, ez a mi reménységünk is, és az, hogy ebbe kapaszkodhatunk, az, hogy olyan csodálatos, őszinte imákat olvashattunk, a hajósok imája, vagy a Cethalgyomrában elmondott ima, vagy még az is, amikor nem hálát adott Ninive gyógyulásáért, hanem még ott is csak a maga keserűségén szomorkodott, és te meghallgattad és megsegítetted őt. Édesatyánk, ez azt jelenti, hogy nincs olyan érzelmi állapot, amiben te ne kísérnél el minket, de ha nem tudsz azzal azonosulni, akkor sem fogy el a te türelmed. Mert megérted azt, hogy mi mennyire por vagyunk, hogy mennyire kötnek minket a génjeink, mennyire kötnek minket a rossz élettapasztalataink. Te végig kísérsz minket ezen a zarándok úton, és velünk vagy, és folyamatosan munkatársnak tekintesz minket. Pedig sokszor még a gyermekeid névre sem vagyunk méltóak a hitetlenségünk miatt. Köszönjük ezt a szeretetet, ezt az örömhírt, a Jónás evangéliumát. Köszönjük, hogy te így őrzöl és vigyázol minket, és hogy ebben erősítettél meg a mai napon is a te szeretetedben, édesatyánk. Amen.
Eredj az Úr, és béke édes illat, tölti be szíved boldog szentélyét. Eredj az Úr, és egymillió csillag, hallod az égi hátvág zengését.
Szeretete kísérjen minket minden hajóutunkon, minden halgyomrában és minden misszió vállalkozásunkban is az ő kegyelmével. Amen.